Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor helyet adunk az Úrnak, képesek vagyunk megnyílni az egész teremtés és minden teremtmény előtt. Akkor megértjük, hogy az élet az Atya ajándéka, aki mélységesen szeret minket és arra vágyik, hogy hozzá és egymáshoz tartozzunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A hétvégére a készenléti szint, a figyelem folyamatos fenntartása a feladat. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzsülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón. Orbán Viktor azt kérte minden parlamenti képviselőtől, az önkéntesektől és a polgármesterektől is, hogy szervezzenek figyelőszolgálatot és legyen folyamatos a járőrözés. A legnehezebb ugyanis ilyenkor, amikor az ember úgy érzi, hogy túl van a baj nehezén, hogy ne lankadjon a figyelem. Ennek megfelelően az árvízvédelmi operatív törzs folyamatosan működik, tette hozzá. Az árvízvédelem nyugodtan, higgadtan, tervezetten zajlik, mondta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Szalai Bobrovnicki Kristóf kijelentette, a honvédelmi minisztérium felállított egy katasztrófa válságkezelő központot, amely fogadja a területi védelmi bizottságok igényeit, hiszen az árvízi védekezés tervszerűen a vízügyi szakemberek igényei alapján történik a honvédségben. A katasztrófa kezelésére felállított központ aztán az összhaderőnemi műveleti irányító csoportnak, azaz a vezérkar által kinevezett hadműveleti irányító központnak adja át a feladatot, tette hozzá. Brüsszel hadat üzent az uniós külső határok védelmének, jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Osztrák Szabadságpárt Neue Freie Zeitung című lapjának adott interjújában. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Magyarország legfontosabb feladatának tartja déli határa védelmét, amely egyben a Schengeni övezet külső határa is. Kijelentette, hogy a külső határok védelmének csak akkor van értelme, ha csak valódi menekültek utazhatnak be Európába, s az, hogy valaki menekültnek mondja magát, még önmagában nem jelent belépőjegyet Magyarországra vagy Európába. Gulyás Gergely felidézte, hogy Magyarország ezért hozta létre 2015-ben az úgynevezett tranzitzónák rendszerét. A Kézdivásárhelyi Kanta szakképző központban zajló szakképzések lényege olyan szakmát adni a fiataloknak, amely elősegíti a boldogulásukat, további cél pedig, hogy egy oktatóbázis is létrejöjjön. Hangsúlyozta Pölöskei Gáborné a Székelyföldi városban a képzési központ tanévnyitóján. A Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára emlékeztetett. Ez a harmadik tanévnyitó a Székelyföldi Szakképző Központban, ami azt mutatja, hogy nagy szükség van az ott elindított képzésekre, elmondta. Az építőipar és a turizmus vendéglátás területén indított képzések iránt idén is nagy az érdeklődés. Az építőipari képzésekre mintegy 50, a vendéglátóipari képzésekre mintegy 70 személy jelentkezett. 10 napon keresztül mintegy 1300 kilométert kerékpározott a világ békéért a Duna mentén Zelei József. A kerékpáros béke nagykövet pénteken érkezett meg a budapesti Kossuth térre, ahol a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára fogadta. Szalai Bobrovnicki Vince gratulált, hogy az árvíz ellenére is sikerült teljesíteni a túrát, amely a németországi Baden-Württemberg tartományból a Duna forrásától indult. A helyettes államtitkár közölte, a béketúrán Zelei József szimbolikus értékkel egy szentelt vízzel teli flakont helyezett el a Duna forrásába, hogy az hirdesse a békét. A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a miniszterelnökség évek óta támogatja a béketúrákat. Zelei József úgy fogalmazott, a mostani volt az egyik legrövidebb, ugyanakkor az árvíz miatt a legbonyolultabb túrája. végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az Alpok alján a Mura és a Dráva mentén foltokban köd képződhet. Mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között várható. Azonban a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, a vízpartokon néhány fokkal enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 22 és 25 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Tükörben magam állok. Hosszú volt ez a tél. Feledhetném, feledhetném. Nem hallom a hangod. A csend borítja be a tájat. Bár merre visz a szél. Engedném, elengedném. Valami most is fáj. Lépteidet hallom még. Ha elmész, nem marad, ami szép. Bárhova is indulnék. Jaj, 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 jaj. Ahogy hozzám szól, ébredek a zuhanásból. Visszajövök, nem lesz baj. Jaj, jaj, jaj. Vártál a folyónál, a hajadból egy hidat fontál. Hívtál, hogy menjek át a viharban, a viharban. Szívemben dobogtál, és nem hallottam a világot. Más partra sodortál, és messze jársz, messze járok. Valami most is fáj. Lépteidet hallom még. Ha elmész, nem marad, ami szép. Bárhova is indulnék. Jaj, 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 jaj. Hallom, ahogy hozzám szól. Ébredek a zuhanásból. Visszajövök, nem lesz baj. Valami most is fáj. Lépteidet hallom még. Ha elmész, nem marad, ami szép. Bárhova is indulnék. Jaj, 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 jaj. Hallom, ahogy hozzám szól. Ébredek a zuhanásból. Visszajövök, nem lesz baj. Jaj, 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 jaj.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szita Kristóf erdőmérnökkel beszélgetünk, aki hobbi szinten illusztrál vadász témájú írásokat. Természetjárásról, hivatásról és irodalomról lesz szó. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Tegeződhetünk, hogy így egy kicsit fensőségesebb legyen a beszélgetés.
Természetesen. Üdvözöllek én is, szia!
Mennyire kell visszamennünk az időben, hogyha a hivatásodról beszélgetünk? Hogyan indult ez?
A szakmaválasztásomnak abszolút érzelmi indoka, oka volt. Hát egyrészt nagy mértékben közre játszott az, hogy vidéki srác vagyok. Egy kis faluból, Agyagos-Szergényből származom, Győr-Moson megyében található. A tudatos döntés az gyakorlatilag a gimnáziumi éveimben fogalmazódott meg bennem. Elsőként a vadászat, de aztán az erdészet volt az, ami magasfokúan érdekelt, és hát már ilyen második-harmadikos gimnazista koromban tudtam, hogy erdőmérnök szeretnék lenni.
Fogunk beszélgetni egy kicsit a természet szeretetéről, a könyvek szeretetéről, a grafikáról, illetve a munkáidról is, de egy picit maradjunk még itt ennél a kis településnél. Mit jelent számodra a szülőföld, ahonnan jöttél?
Nagyon sokat jelent. Gyakorlatilag anyai nagyapámmal nőttem fel itt, és minden napok gyakorlata volt a természethez való kötődés. Rengeteg emlékem van a nyári szünetekről, kint töltöttük barátokkal a nyári szünidőt a természetben, illetve kicsit előre pörgetve az időkerekét, 10 éves koromban volt lehetőségem a vadászattal is megismerkedni, mint hajtó, illetve mint kísérő voltam jelen vadászatokon egy nagyon jó barátom révén.
Hogyha ezekre a nyarakra gondolunk, akkor úgy képzeljék el a hallgatóink, mint mondjuk egy Fekete István regényben?
Hát igen, hasonlítható hozzá, abszolút. Nem volt kérdés, hogy az otthoni munka elvégzése után a természetben, a mezőkön, az erdőkön töltöttük ezt az óriási aranyszabadságot, ha szabad így fogalmaznom. Akkor még talán a közösségi média sem volt annyira jelentős, mint most a napokban. Kérdés nélkül biciklire pattantunk, és kim voltunk a természetben.
Hogyha ugrunk egy kicsit az időben, az állatoknak, a természetnek a szeretetét hogyan tudod átadni az embereknek, akik körülvesznek téged?
A műveimen keresztül nem árulok zsákba macskát. Hát igyekszem úgy megformálni az állatokat, a növényeket a műveimben, hogy egyrészt azok felismerhetőek legyenek. A munkáim során igyekszem a realisztikus ábrázolásra. És hát nem egyszer, nem egy illusztrációmban jelenik meg az az ábrázolásmód, hogy nem az emberi perspektívából, hanem az állat perspektívájából ábrázolom a képet, annak megfelelő környezetben is.
És milyen szemszög ez, hogyha mondjuk egy rókát, vagy egy nyuszit nézünk, vagy egy őzet? Milyen szemszög ez? Hogyan képzelhetik el ezt a hallgatóink?
Ez nyilván, ha most könyvillusztrációról beszélünk, akkor ez nagyban függ annak a témájától. De hát erre a művészetben vannak bizonyos eszközök, perspektívák. Most egyet említek, csak a béka perspektíva például, hogy háttal rajzolom meg a jószágot, és mintha kitekintenék az ő szemével, úgy ábrázolom.
Hogyan jött ez az életedben? Mindig szerettél rajzzal vagy a művészetekkel foglalkozni? Vagy hogyan ismeri fel az ember azt a talentumot, ami benne rejtőzik? Hiszen sokakban van, de kevesek jutnak el odáig, hogy akkor ezt valahogy kamatoztatni is tudják.
Hát a legelső történet erről, direkt azért nem mondtam emléket, mert én erre nem emlékszem, csak drága édesanyám mesélte, hogy egy kékszínű zsírkrétával bemázoltam a szobafalat, és amikor kérdezte, hogy mi ez kisfiam, akkor rámutattam, hogy elefánt. Ez még ilyen totyogós óvodáskoromban történt, de aztán ez abszolút tudatossá vált. Hozzáteszem azt is, hogy általános iskolában állandó látogatója voltam a rajzszakköröknek, és gimnazista éveimben, hát körülbelül olyan másodévesen hagytam ott a rajzszakkört, és akkor autodidakta módon kezdtem el abszolút vadászati témában dolgozni. Nagyon jó ihletet, illetve képanyagot adtak szakújságok, illetve az olvasás is közel áll hozzám, és hát a vadászíró nagyjaink könyveit, Cserge Zámpál, Balogh Péter nevét szeretném megemlíteni. Nemzetközileg is elismert illusztrátorok munkáit is nézegettem, és akkor gyakorlatilag nagyon nagy hatással voltak rám az ő műveik.
A vadászat sok ember fejében ilyen tévképzetként él. Tehát, hogy nagyon sokszor, még jó magam is korábban úgy voltam vele, hogyha valaki állatbarát, hát akkor a vadászat az akkor az nem jó. Mesélj egy kicsit erről a hallgatóknak, vagy tegyük rendbe ezt, hogy akkor a vadászat az mit is jelent, vagy mit jelent számodra?
Véleményem szerint itt el kell különíteni azt a réteget, akik egyrészt vadászok, ebben a társadalmi réteg nagy érdeklődés mutat a vadászművészet iránt. Vannak a laikusok, akik nem tudják eldönteni, nem tudják hova tenni, hogy akkor most ez jó, árthat. Tehát vadász és vadász között is nyilván van különbség. Tehát véleményem szerint ez kicsit szubjektív dolog is. És akkor van még egy réteg, akik meg abszolút ellenzik. És a műveimben egyébként célom az is, hogy ezt a második réteget, amit említettem, akik kvázi vacilálnak, azokkal megismertetni azt, hogy nem csak gyilkolásról van szó, a vadterítékre, hozataláról pontosan fogalmazva, hanem ez gyakorlatilag óriási gyökerekkel és kultúrával rendelkező szenvedély.
És valószínűleg van egy másik rétege is, hogy mondjuk egy-egy állatfaj ne szaporodjon el.
Pontosan. Tehát el is kell különíteni a vadászatot, illetve a vadgazdálkodást. Tehát a vadászat is egyfajta munka, ezt ki kell mondani. És gyakorlatilag a vadállomány szabályozás a célja. Pontosan, amit mondtál, erre egy nagyon szigorú nomenklatúra van ez a jogszabályalkotásban, amit be kell tartani, nincs mese.
Hogyha az irodalomra evezünk át, vagy az irodalom területére, mert hát a művészet és irodalom között szinte csak egy kicsit kell lépjünk, akkor gyermekként milyen műveket olvastál szívesen? És ez hogyan változott az idő múlásával?
Hát az idő múlásával ez úgy változott, hogy egyre többet olvastam ezekből a művekből, de előszeretettel forgattam a már említett Fekete István könyveit, Széchenyi Zsigmond is nagy hatással volt rám, Turn, Rumbak István, Molnár Gábor, ezek a könyvek elég gyakran megfordultak a kezemben.
Ezeket bárkinek ajánlanád mind a mai napig?
Abszolút. Akinek egy kis affinitása is van a természet szeretetéhez, független attól, hogy vadászik-e vagy sem, vagy erdész vagy sem, ezeket abszolút ajánlom.
A grafikusi munkát azt hogyan jellemeznéd így az életedben, hogy hobbi, hivatás, hova tudnád besorolni? Bár ugye nem mindig kötelező cetlizni az életünkben azokat a dolgokat, amelyeket szeretünk, és ami úgy a lényünk.
Hát ez nekem így szívből jött abszolút, tehát nekem nincs művészeti végzettségem, hobbinak indult, és az élet, ahova sodort, mindig kaptam egy-egy megerősítést abban, hogy ezt érdemes csinálnom és folytatnom. És ezek az apró kis megerősítések segítettek életem során, illetve most még előbbre tolom az időkerekét. Egyetemi éveim alatt a rajzolásnak nem csak mint hobbinak volt szerepe, hanem segítettek is a vizsgákra való felkészülésbe, ugyanis nem egyszer ábrázoltam azokat a lexikális tudást igénylő taxonómiákat, rendszertani besorolásokat, amik aztán az éhákhoz, vizsgákhoz hozzásegítettek. Úgyhogy ez egy hasznos dolog is volt azon kívül, hogy tényleg számomra ez egy abszolút kikapcsolódás is.
Említetted az egyetemet. Mit végeztél?
Én erdőmérnökként végeztem Sopronba 2019-ben.
Hogyan egy fiatal életébe vagy egy gyermek életébe, hogy ide beadja a jelentkezését? Tudtál esetleg valamit a szakról?
Hát abszolút. Nyilván az ember, hogyha valamit jó esetben, hogyha valahova jelentkezik, akkor azért annak utána jár, érdeklődik. Az én esetemben is így volt. A válasz egy részét már megválaszoltam azzal, hogy a vidéki élet, illetve a természet szeretete már gyermekkoromban is jelentkezett. Illetve hát tényleg azt tudom mondani, hogy én ezt abszolút ilyen emocionális kötődésből választottam. Amikor ez így számomra biztossá vált, az a gimnáziumi éveim második éve volt. Egyébként Pannonhalmán érettségiztem a Bencéseknél.
Említetted azt a kedves gyermekkori emléket, ami igazándiból édesanyád emléke, de tehát természetesen a tiéd is, hogy már a kezdet-kezdetétől jelen volt az életedben a rajzolás vagy a művészet, viszont említsük meg most azt a momentumot, amikor az első illusztrációd megjelent. Mesélj egy kicsit erről részletesen a hallgatóknak.
Nagyon jó barátom, aki évfolyamtársam is volt, és Afrikában dolgozott egy farmon. Ő írt egy cikket a vervet monkey, ezekről a vervet majmokról, amik Afrikában találhatók, és az általuk okozott vadkáról, és ezt a cikket illusztráltam.
És akkor gondolom, hogy ez csak egy kezdet volt. Hogyan folytatódott tovább?
Hát ez is egy megerősítés volt, abszolút. Utána a jelenlegi munkahelyem során egy kollégám kért fel, vagy hát egy beszélgetés során terült ki, hogy az ő felesége éppen egy könyvet ír, és bajban vannak, mert időhiányban szenvednek azért, mert nem készültek el az illusztrációk ehhez a könyvhöz, és ebbe segítettem bele. Igaz, hogy ez nem vadászati témájú volt, Váradi Anna idővándor című könyve. Ez volt a következő lépés, gyakorlatilag előrelépés. Majd ezután nem sokkal egy vadászbarátom kért fel. Ez egy óriási megtiszteltetés volt számomra, és egy komplett vadászregényt sikerült illusztrálnom. Az Idővándor című könyvben ott csak társillusztrátor voltam, viszont ebben a másik könyvben télen-nyáron vadcsapáson címre hallgat. Ezt egyöntetőleg én illusztráltam saját kezülünk.
Folytatjuk adásunkat Szita Kristóffal, aki több könyvet illusztrált már.
Férfiről mesélnek, szakáll a földig ér és barátja a szélnek. Régen él a völgyben, mindig máshol ébred, vizes levél után száraz kajon lépked. Kezét jó magasra nyújtja, napsütésben fürdik megemelt kalappal, hálát ad az égnek minden egyes nappal. Együtt szomjazunk egy esőcseppre várva, halkan illanó nincs néki ismert.
azért is most beszélgetünk igazándiból, mert az ősz talán a természet szempontjából a legszínpompásabb, és hát más apropói is vannak.
Abszolút. Hát az ősz vadászati szempontból a gímszarvas bőgési ideje, ez most már lecsengőben van itt a környékünkön, illetve hát azért is jelentős ez a nap, mert ma van az állatok világnapja, úgyhogy nem is időzíthettük volna jobban ezt a beszélgetést.
Beszéljünk az alkotó folyamatról, mind annál a könyvnél, ugye az Idővándornál, mind a másiknál. Milyen volt társ illusztrátornak lenni, és milyen, amikor egyedül a te kezedben van az, hogy te papírra vidd azt, amit ott az olvasók majd elolvashatnak?
Hát az Idővándor illusztrálása az egy, ott meg volt kötve a kezem. Tehát ott konkrét elképzelés volt, konkrét minták voltak, amiket papírra kellett vetni. Ez a könyv nem okozott annyi fejtörés, mint a másik. A Télen-nyáron vagy csapáson című könyvnél pedig gyakorlatilag az író elküldte az epizódokat, amelyeket tüzetesen végigolvasva aludtam rá. Természetesen vártam az ihletet, és miután felvázoltam, elkészítettem, akkor elküldtem az írónak. Nagyon sokszor képanyagokat hívok segítségül, tehát természetfotókról, általam készített fotókról, illetve az interneten böngészve nagyon sok és nagyon jó anyagokat talál az ember. Hozzáteszem, hogy ezeknél az illusztrációknál nagyon fontos az anatómia, hogy azt a vadat tényleg abban az állapotában a rájellegzetes mozgásformákkal, a rájellemző ökológiai háttérrel kell ábrázolni.
Én városlakó vagyok, úgyhogy igen keveset találkozom mondjuk rókával vagy szarvassal. Gondolom, hogy te ezeket az állatokat, amelyeket megrajzolsz, tüzetesen láttad már jó sokszor, és ez is segítségedre van, hogy papírra tud vinni teljesen hitelesen.
Igen, tehát ezt is még hozzá kell tenni, hogy nagyon sokat számít tényleg az, hogy az ember kint legyen terepen, ismerje a viselkedés formákat, illetve hát megspórolhatatlan a vázlatolás. Tehát azt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy minél többet vázlatoljon az ember, ugyanis így alakul ki. Tehát nem lehet megspórolni a munkát magyarul. És híresebb vadász illusztrátorok gyakorlatilag nekik már csuklójukban benne volt azok a vonalak. Ami nekem mondjuk egy 10 órás munka egy rajzban, az nekik negyed óra. És ennek a kulcsa nyilván a tehetségen kívül, amelyik x százalékot tesz ki, az a folyamatos gyakorlás. És hát mivel én nem a főállásban űzöm a rajzolást, illusztrálást, ezt nagyon sokszor magamon is észreveszem, hogy gyakorlatilag mint az emberi agy, az emberi kéz is olyan, hogyha egyszerűen nincs benne, nincs ez az állandó gyakorlás, akkor a nulláról kell kezdeni vissza a startmezőre, és akkor újra folyamatosan csinálni. Amikor ez elkészül, és visszaigazol, például ilyen esetben ez a vadászíró, hogy ó, hát ez nagyon jó, erre gondoltam. Ez a mondat, ez visszaigazolja azt a sok belefektetett órát, munkát, napot.
Mielőtt még így a visszajelzésekről mesélnél egy kicsit, a motivációdat is oszd meg a hallgatókkal, hogy miért fontos számodra az, hogy ezt átadhassd másoknak is. Mert én nagyon sok olyan művészt is ismerek, akik rajzolnak, alkotnak, de hát sokszor lehet, hogy a fiókban marad.
Az elsőleges motivációm, ez egy kicsit öncélú, ugyanis nekem az a legfontosabb, hogy mindig legyen hitem abban, amit elkezdek fölrajzolni, hogy az sikerülni fog. Illetve hát ez egy örömszerzés, kikapcsolódás nyilván. Hát másrészt meg nyilván az is motivál szakmai körökben, hogyha megveregetik a vállamat, hogy hú, hát ezzel tényleg érdemes foglalkozni, úgyhogy nyilván ez is benne van, de nagyobb százalékban van benne az, hogy tényleg, hogy megőrizem ezt a hitet, hogy tényleg érdemes ezzel foglalkozni, illetve hogy amit elkezdek, abból remélhetőleg kisül valami jó.
Kevesen vagytok Magyarországon, akik ilyennel foglalkoznak? Mert én, hogyha mondjuk vegyük azt, hogy csak az internetet nézem, vagy bemegyek egy könyvesboltba, általában olyan illusztrációkat látok, amiben ilyen varázselemek vannak, vagy két lábon áll egy olyan állat, ami négy lábon áll, tehát hogy ez a fajta hitelességnek az átadása, ez szerinted mennyire ritka most Magyarországon?
Hát, mivel nem vagyok művész, meg nem is vagyok olyan szinten, hogy ilyen körökbe nagy fordulatszámmal pörögjek, azt tudom mondani, hogy most nyilván számot nem tudok mondani, de abszolút ez jelen van az országban, és azt is hozzá kell tennem, hogy azok az emberek, akiket megismertem, ők rendkívül segítőkészek is, tehát rengeteg tanácsot kaptam tőlük. Őket nem csak mint szakembert, hanem mint embert is tisztelek abszolút. Úgyhogy igen, vannak közösségi médiákon, azért ilyen szakmai fórumokon az ember találkozik művekkel.
És akkor most azt mondhatjuk, hogy Dunántúl, Győr, Sopron, most itt vagyunk Kelet-Magyarországon, bejártad egész Magyarországot, igaz?
Hát mondhatjuk.
Inspiráció szerzésért is.
Abszolút, abszolút. Ez az észak-magyarországi. Hát nyilván a munkámat is úgy végzem egyébként, a terepi részét, hogy egyik szememmel szakmailag, tehát a erdőket, erdősítéseket nézem másik szememmel, meg hát gyakran a fele is kacsingatok, hogy hú, de jó lenne ábrázolni ezt a bokrot, vagy ezt a fát, vagy ezt a vadat, amit éppen megugrasztunk. Úgyhogy számomra ez ilyen kellemes a hasznossal gyakorlatilag a munka, illetve a hobbi, vagy hát most már szenvedély inkább.
Volt már olyan, hogy azt mondtad, hogy bocsánat, de most mindent félre kell tegyek, mert van bennem valami, amit ki kell rajzolnom magamból?
Hát ilyet még nem mertem csinálni, mert idősebb emberekkel dolgozom, de még nem volt ilyen. Azért a telefon meg a fényképezőgép megoldja ezt a problémát.
Milyen visszajelzéseket kaptál eddig? Mind az idővándornál, ha maradunk, mind pedig annál a műnél, aminek teljesen te voltál az illusztrátora.
Abszolút pozitív visszajelzéseket kaptam. Az idővándor inkább történelmi jellegű kalandregény. Itt még azt hozzá kell tennem, hogy ez a Dévai Szent Ferenc alapítványba folyt be ez az összeg, ami a könyvből befolyt, és hát azért ez is egy nagyon jó érzés volt, hogy az árvákat ezzel tudjuk segíteni. De hát nyilván most a szűkebb baráti körből is kaptam nagyon pozitív visszajelzéseket. Illetve a vadászregény kapcsán is, hát abszolút ez egy pozitív végkicsengése volt a dolognak, és hát ez egy nagyon jó érzés, tehát tényleg, amit el is mondtam, hogy ezt a sok belefektetett, akár hónapot, vagy a vadászregény tekintetében beszélünk, akkor egy évet, év munkáját igazolják ezek a visszajelzések.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szita Kristóf erdőmérnökkel beszélgetett az adás szerkesztője Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Adásunkat kedden 18 és 19 óra között ismételjük meg.
Esti mese.
Ludas Matyi. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy nagy kamasz fia. Ludas Matyi volt a neve. Azért hívták Ludas Matyinak, mert egyebet nem dolgozott, mindig az anyja lúdjait őrizte. Mondja egyszer a szegény asszony Matyinak: eredj, fiam, a döbrögi vásárba, hajtsd be 16 ludat, de két máriáson alól ne add párját, mert különben hátrafordítom a sarkadat. Behajtja Matyi a 16 ludat a döbrögi vásárra, s mindjárt jön a döbrögi uraság, s kérdi Matyitól: hogy adod a lúd párját, te fickó? Két máriásért, feleli Matyi.
Mit? Két máriásért? Elég azért egy is.
Nem elég bizony, mondja Matyi. Két máriáson alul a királynak sem adom.
Nem-e? Na majd mindjárt adok én neked két máriást.
Azzal intett a pandúroknak. Behajtatta mind a 16 libát az udvarára, ott aztán Matyit lekapták a 20 körméről, s jó 25-öt vágtak rá.
Most mehetsz haza, mondta a földes úr.
Hát a pénz, bőgött Matyi.
Nem volt elég? Húzzátok le még egyszer!
Másodszor is lehúzták Matyit a deresre, s jó 25-öt vágtak rá. Mikor Matyi a második 25-öt is megkapta, amint ment kifelé, visszafordult, s megfenyegette az uraságot.
Jegyezze meg az úr, hogy háromszor veri ezt vissza Ludas Matyi!
A földes úr nagyot kacagott. Egy szikrát sem törődött Matyi fenyegetésével. Na, telt múlt az idő, eltelt több esztendő.
Matyiból nagy legény lett, megváltozott egészen. Egyszer hallja, hogy a földes uraság kastélyt épít. Mit gondol, mit nem? Felöltözik ácsmesternek, bemegy a városba egyenesen a földes úr udvarába. Ott elkezdi méregetni, vizsgálgatni a szarufákat, a gerendákat, s közben csóválgatja a fejét. Oda megy a földes úr, s megszólítja.
Mit nézeget az úr ezeken a fákon?
Engedelmet kérek, mondja Matyi. Én külországbeli ácsmester vagyok. Sok országot bejártam, sok házépítést láttam. Magam is építettem, vagy százat szebbnél szebbeket, de azt mondhatom az úrnak, hogy ezek a fák nem valók erre a kastélyra. Külön fák kellenek ide.
Hiszen ha csak az a baj, mondja a földes úr. Vannak az én erdőmben szebbnél szebb fák, majd válogatunk azokból.
Mindjárt kirendeltetett 100 fejszés embert a földes úr, ő meg Matyival hintóba ült, úgy mentek az erdőbe, hadd lássák a fákat színről színre. Hát jól van, Matyi rámutat erre a fára is, meg arra is, hogy ezt lehet vágni, azt nem lehet. Nekiállott a 100 fejszés ember, vágták a fákat, hogy csak úgy döngött, zengett az erdő. Azt mondja egyszer Matyi.
Uram, itt igazán szép fák vannak, hanem még azt a fát nem látom, amelyikre a legnagyobb szükség lenne. Gyerünk beljebb az erdőbe, hát ha ott találunk.
Bemennek ketten az erdőbe, jó messze, s mikor már annyira eltávolodtak az emberektől, hogy a fák roppanását is alig lehetett hallani, megáll Matyi egy fa előtt. Nézi, vizsgálja, aztán a homlokára koppint, két karjával átkarolja a fát.
Na, mondja, azt hiszem ez jó lesz. Jöjjön csak az úr, ölelje át maga is.
Oda megy a földes úr, átöleli a fát.
De Matyinak sem kellett egyéb. Hirtelen összekötötte a földes úr kezét, s akkor aztán egy jó husánggal éppen 50-et vágott rá.
Mikor az 50-et rászámlálta, nagyot kacagott.
Nem vagyok én ácsmester, úgy tudja meg az úr. Ludas Matyi az én nevem. Emlékszik-e, hogy mit ígértem? Jegyezze meg jól, hogy még kétszer megverem.
Azzal otthagyta a földes urat, s hazament. A szegény földes urat csak este felé találták meg az emberei. Belebetegedett a verésbe, de úgy belebetegedett, hogy a doktorok nem tudták már, mit csináljanak vele. Hívattak mindenfelől csuda doktorokat, de egy sem tudta meggyógyítani. Meghallotta ezt Ludas Matyi. Felöltözött doktori gúnyába, fölment a kastélyba, s jelentette magát, hogy ő külső országbeli csudadoktor, s jó pénzért meggyógyítja az uraságot. Hiszen megörültek Matyinak, vitték be az urasághoz. Ott azt mondja Matyi.
Egy nap alatt meggyógyítom az urat, csak ahány embere van, menjen ki az erdőbe, ott ilyen meg olyan csudafüveket találnak, amennyit csak leszedhetnek, szedjék le, s hozzák haza. A többi az én dolgom.
Debezzek küldötte a földes úr az embereit, még a gyerekeket is. Egy lélek sem maradt a háznál.
Hiszen csak ez kellett Matyinak. Elő a pálcát, s megrakta a földes urat, amúgy magyarosan. Aztán mondta neki. Nem vagyok én csuda doktor, uram. Ludas Matyi az én nevem. Emlékszik-e, hogy mit ígértem? Még egy verés hátra van, de ne búsuljon, azzal sem maradok adósa.
Telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, elkettő, még talán több is. Ludas Matyi a városnak még a tájéka felé sem nézett. Hanem mikor már mindenfelé kezdték elfelejteni a dolgot, felöltözött lókupecnek, s elment a döbrögi lóvásárra. Jár, kel a vásáron, hallgatja, mint alkudoznak az emberek. Meg-megáll ő is egy-egy ló előtt, alkudozik. Egyszer úgy félfüllel hallja, hogy egy embernek két szép lova van, de nem tudja eladni, mert mind a kettő kehes. Oda megy Matyi, s mondja az embernek.
Hallja, atyafi! Én megveszem a kend lovát, de csak úgy, ha a döbrögi földes úrnak, mikor kijő a városból, oda kiáltja. Én vagyok a Ludas Matyi!
Hiszen, ha csak ez a kívánsága, azt szívesen megteszem, mondja az ember. Egyszeriben megalkusznak, kezet csapnak. Matyi megveszi a lovakat. Már a vásár el is szélett, jő a döbrögi földes úr hintón.
Aholni? mondja Matyi. Ott jön a földes úr, kiáltsa oda neki, én vagyok Ludas Matyi, de aztán szaladjon, ahogy csak tud. Odaáll az ember a hintó elé, s nagyot rikkant. Én vagyok Ludas Matyi, s azzal megfutamodik. Hamar, hamar, kiált a földes úr a kocsisnak meg a hajdúknak. Fogjátok ki a lovakat, üljetek rá, s hozzátok vissza azt a gazembert. Amint a kocsis meg a hajdú lóra kerekedett, s az ember után iramodott, Matyi is ott termett a hintó mellett, s megrakta a földes urat harmadszor is, amúgy magyar miskásan. Na, illaberek, szaladott, s úgy kiáltott vissza. Én vagyok Ludas Matyi, nem az az ember. Ugye beváltottam a szavamat. Harmadszor is megvertelek a ludakért. Ha Matyi a földes urat még egyszer megverte volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Kedves gyerekek, ma a Ludas Matyi című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emelkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
De ott van Júdás, aki életének az első részében csupa jó döntést hozott. Amikor Jézus meghívta őt, akkor igent mondott. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti is el akartok hagyni, akkor Júdás úgy döntött, hogy nem hagyja el Jézust, mellette marad. Amikor az élet kenyeréről, önmagáról beszélt Jézus, sokan megbotránkoztak, és azt mondták, kemény beszéd ez, sokan elhagyták Jézust. De a tanítványok úgy döntöttek, 12 tanítvány, meg még nagyon sokan azon kívül is, hogy mellette maradnak. De sokan úgy döntöttek, hogy elhagyják. És föltehetjük a kérdést, hogy csak a jók döntöttek Jézus mellett. Ott van Júdás, aki az élete végén pedig rosszul döntött. Egyrészt elárult a mesterét, másrészt amikor már bánta a tettét, akkor nem ahhoz ment, akit megbántott, nem tőle kért bocsánatot, hanem a farizósokhoz ment vissza, visszavinni a pénzt. De Jézustól nem kért bocsánatot, és nem kért irgalmat, nem kért kegyelmet, nem bánta meg a bűnét, rosszul döntött. A két lator is döntött. Az egyik jól döntött élete végén, a másik rosszul döntött. Nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hozunk életünkben, mik előzik meg az életünk vége fele hozott döntéseket. Viennai Szent János azt mondja, hogy egy fa arra dől majd, amerre hajlik. Ezért imádkozunk az Üdvözlégy Máriában, úgy, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk most, és halálunk óráján. Ez a két legfontosabb pillanat, a most, amiben a döntéseink történnek, és a halálunk órája, amikor pedig minden eldől, és a döntéseink kiteljesednek. Csak a jelen pillanatban tudunk dönteni. Minél határozottabb az alapdöntésem, hogy én Krisztust választom, hogy az egyház törvényei szerint akarok élni, Isten törvényei szerint, hogy én az üdvösségre akarok kerülni, én üdvözülni akarok. Minél határozottabb ez a döntésem, annál könnyebbek és talán helyesebbek a pillanatnyi döntéseim, mert mindent ennek rendelek alá. Minden döntésem ezen alapdöntésem alapján akarom meghozni. Mik segíthetik a jó döntést életemben? nyolcadik osztályban hittan tanítottam, és megkérdeztem a nyolcadikosoktól, a második fél év eleje körül, hogy ki hova megy tovább tanulni. És akkor szépen elmondták, hogy ki mit tervez, és aztán megkérdeztem azt is, hogy hogyan hoztátok meg ezt a döntést. És elmondták, hogy utána jártak, elmentek nyílt napra abba az iskolába, amit kinéztek maguknak az interneten, utána néztek a fórumokon, szüleikkel megbeszélték, barátokat megkérdeztek, akik oda jártak, vagy most oda járnak. Tehát alaposan felkészültek a döntésre. Mondhatni, mindent megtettek azért, hogy jó döntést hozzanak. És ebben a körülbelül 25 fős osztályban, a végén megkérdeztem, hogy s közületek, ki kérdezte meg Jézust, hogy hova menjen tovább tanulni. És senki nem kérdezte meg. 8. éve tanultak hittant. És úgy hozták meg ezt a döntést, életük egy komoly döntését, hogy az Istent nem kérdezték meg. Mindenki vonja le belőle a következtetést. Most egy kicsit ilyen világot élünk, hogy a döntéseinkből kihagyjuk Jézust. Márpedig abból a döntésből legyen kicsi vagy nagy, alapdöntés vagy pillanatnyi döntés, vagy hosszú távú döntés, amiből kimarad Jézus, az nem lesz jó döntés. És bemegyünk egy zsákutcába, elindulunk egy olyan pályán, egy olyan irányba, ami nem a miénk, és nem győzünk kijönni belőle. És csodálkozunk, hogy miért olyan nehéz az életünk. Hol rontottam el, itt kellett volna másképp csinálnom. De ugyanígy van a házassággal is. Egyes párokat megkérdeztem, hogy hogyan jutottak el erre a döntésre, hogy összekötik az életüket, és hát mindent elmondtak, de a legritkább esetben volt benne az, hogy megkérdezték volna Jézust, vagy imádkoztak volna jó férjér, vagy jó feleségér. Mária Rádióban hallottam egy idős néninek a tanúságtételét, amikor elmondta, hogy ő az apácákhoz járt iskolába, általános iskolába, apácák tanították, és azt mondja, első osztálytól kezdve, 8. minden nagy szünetben benn kellett nekik maradni lányoknak, és jó férjért kellett imádkozni. És azt mondta, hogy nagyon fel voltunk háborodva gyerekek, hogy mi lányok bent kell, hogy maradjunk, és imádkoznunk kell a jó férjért, a fiúk meg szaladgálhattok az udvaron, és nem értettük azt, hogy 6 évesen miért kell jó férjért imádkozni. De azt mondja, most már értem, mert én egy olyan férjet kaptam, és olyan boldog életem volt, amit csak az Istennek tudok megköszönni, meg az apácáknak, akik együtt imádkoztak velünk jó férjért. Ilyen egy jól megalapozott döntés, amikor 6 éves korunktól imádkozunk 21 néhány éves korunkig, hogy adjon az Isten jó férjet. És az ellenkezőt is megtapasztaljuk. Egy atya mesélte el, hogy 2 fiatalt összeadott, akik hittanon jöttek össze, ifi hittanon, mind a 2 nagyon vallásos családból, jártak templomba, mindent elvileg rendszerint tettek, összeházasodtak, gyönyörű szép lakodalom, és egy év múlva jön vissza a fiatalember, és mondja, hogy atya, elválunk. És azt mondja az atya, hogy hát arra számítottam, hogy majd elkezd magyarázkodni, hogy miért történt, meg mi történt, és azt mondja, hogy csak egy mondatot mondott ez a fiatalember. Azt mondta, atya, azt hiszem, hogy mikor mi itt a templomban összeházasodtunk, itt hagytuk az Istent. Mi készíti elő a döntéseinket, mennyire Istenben hozzuk meg ezeket a döntéseket, nagyban kihatással lesz a döntésünk következményére. Nagyban segíti a döntéseinket, különösen a komolyabb döntéseinket, a nagyobb döntéseinket egy lelkivezető segítsége, egy atya segítsége, a pap segítsége. A pap az lelki pásztor és lelki dolgokban hivatott segíteni a híveket, és mindenféle lelki problémákkal a paphoz jöttek segítségért. És most talán már ez egy kicsit kiment a divatból, mert sokszor fűhöz, fához mennek az emberek segítségért, lelki segítségért, sokszor nem megengedett segítségekhez is folyamodnak, de egyre ritkábban a papjukhoz. Pedig a Jóisten az én papomnak, akihez tartozom, adja meg azt a bölcsességet, hogy ilyen döntésekben segítsen nekem. Hivatás, házasság, munkahely, iskola, és még sorolhatnám. De hát én is, amikor mondom a falumbelieknek, akik esetleg távol vannak még a templomtól, hogy hát miért nem jöttek ide megkérdezni engem, tudtam volna segíteni, vagy szerettem volna segíteni. Hát nem is gondoltunk rá. Meg nem is akartuk az atyát zavarni ilyenekkel. Mondtam, hogy én azért vagyok itt, hogy lelki dolgokban, hit és erkős dolgában az emberek segítségére legyek. Döntéseinkben elsődleges vezetőnk és az Isten elsődleges helyettese a lelki ismeretünk. Ha az jól működik, akkor bízhatunk abban, hogy a döntéseink többnyire helyesek lesznek. A katolikus egyház katekizmusa szerint a lelkiismeret szerinti választás a következőképpen történik. Erkölcsi döntés előtt álló lelkiismeret tud az értelemmel és az isteni törvénnyel összhangban lévő helyes ítéletet hozni, vagy ellenkezőleg hozhat ezektől eltávolító téves ítéleteket. Az ember néha kerül olyan körülmények közé, amelyek bizonytalanná teszik az erkölcsi ítéletet, és megnehezítik a döntést. Ám az embernek mindig azt kell keresni, ami helyes és jó, és föl kell ismernie Istennek az isteni törvényekben kifejezett akaratát. Ennek érdekében az ember az okosság erényével, okos személyek tanácsaival, és a Szentléleknek és az ő ajándékainak segítségével próbálja értelmezni a tapasztalt tényeket és az idők jeleit. Néhány szabályt minden esetben alkalmazni kell. Ezek a szabályok a következők. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzék. Az aranyszabály, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. A szeretet mindig tiszteletben tartja fele barátot és annak lelkiismeretét. Ha testvéred ellen vétkezel, mert megsérted agályos lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Jobb, ha nem teszel olyat, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik, vagy meginog.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!